FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élmények, a magyar sport legjava.
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá! One way to to say. At least I did in my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat újra itt a Sportolók Sláger listájában. Mai műsorvezetőnk is Gergely is, azaz jó magam. A vendégem pedig nagyon nehezen tudnám őt egy szóval jellemezni, mert hamarabb találkoztam vele, mint sportvezetővel a nevével, mint sportolóval. Olimpián járt, magyar bajnok, egy olyan sportágnak a jeles képviselője, fiatal jeles képviselője, aki, amely sportágnak nagyon-nagyon sok kiemelkedő alakja volt férfi és női mezőnyben is, és talán most is várhatnánk tőlük nagyon-nagyon szép eredményeket. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog valósulni. A mai vendégen Zwickel Dániel, asztali teniszező. Szia, Dani!
Szia, Pista!
Tehát én lényegében hamarabb hallottam rólad sportvezetőként, hogy te sportvezetői területen mozogsz, valamint ilyen mentál tréning, sportpszichológia, és minden, ami már a sport utáni életet szolgálja, vagy azt is szolgálja, de hogy nekem a fejembe egy olyan képét rólad, úgyhogy tudtam, hogy hogy nézel ki, tudtam, hogy mit csinálsz, tehát nagyon sok mindent tudtam, hallottam rólad, de hogy nekem inkább egy olyan karakter körvonalazódott a fejemben, úgyhogy mondom, nem ismertük egymást, és talán egyszer-kétszer találkoztunk távolról, hogy egy ilyen nagyon tudatos életet élő emberkép rajzolódott ki bennem. Utána sokat gondolkoztam, hogy ezt hogyan adjam elő neked, hogy hogyan mondjam el neked, de hogy én szeretem úgy jellemezni a vendégeimet, ahogy látom őket, és aztán majd ezt kibontjuk, és akkor vagy így van, vagy nem így van, de mindenképpen jól járunk a végén, mert tisztában leszek legalább azzal, amit valójában látnom kéne, vagy látnom kell. Nagyjából beletaláltam?
Na úgy gondolom, hogy igen. Sok ember például még a régi asztaliteniszezőt látja bennem. Ritkán hallok olyan megfogalmazást, hogy most már a sportmenedzser vagy sportvezetőt látják bennem. Azért az elmúlt 13 évben azért ezzel foglalkozom. Tehát a londoni olimpia után én gyakorlatilag abba hagytam, és rögtön elkezdtem sportmenedzserként dolgozni Németországban. 6 évet után a Techballnál, 3 évet, és most pedig visszatértem a nemzetközi pingpongba. Már egy 4 éve. Úgyhogy én örülök, meg annak is örülök, hogy tudatos, tanult, volt versenyző, de sportvezető imidzse alakul ki rólam, főleg tőled ez nagyon, nagyon köszönöm, és szerintem viszonylag valós is, meglátjuk, hogy a műsor végére esetleg a hallgatóknak milyen egyéb képe alakul ki rólam.
Szerintem nagyon sok jó gondolatot fogsz tudni átadni. Az egy valóban nagyon fontos dolog egy sportvezető számára, hogy amikor már most említetted a 13 éve ezzel foglalkozol, hogy nem mindig az asztali teniszező maradjon ott, meg nem mindig az olimpikon, mert bevallom őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy még a csapattal olimpiákat tudtunk nyerni, de már nem szeretek azzal azonosulni a mai munkámban, hogy én még mindig olimpiai bajnok vízilabdázó lennék, mert akkor nem értékelnek azt a munkát, amit most már 9 éve csinálok, és jobban esik, hogyha azt elfelejtik, és úgy mutatnak be, vagy úgy fogadnak az emberek, vagy már úgy látnak, hogy egy sportvezető vagyok valójában. Hogy kezdődött nálad az asztali tenisz? Sportoló családból származol?
Focizni szerettem volna, meg mindig az volt, hogy a középpontban, de ugyanakkor oda édesapám nem engedett el, mert sérülésveszélyes sportág, és akkor nyáron 7 évesen édesanyám hangmérnök, és a szinkron világában szocializálottam én is, tehát a Pannonia Filmstúdiónak az üdülőjében pingpongoztunk, és akkor kezdődött a suli, jó lett volna suli után valamit kezdeni az én aktivitásommal, és úgy jött a pingpong, hogy ott elkezdtem játszani, ott ügyes voltam, és a 11. kerületben volt a BVSZ-nek egy szakosztály, az útvasút anno, és ott heti kétszer az egyik a Mérnök utca iskolában volt pingpong, szüleim nagyon megörültek, hogy nem foci, de mégis valamilyen, amit szeretek, és így kezdődött az egész.
Gyerekek amúgy, én azt látom, hogy nagyon szeretnek pingpongozni. Pingpong vagy asztali tenisz, mert nehogy...
Én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, asztali tenisz talán Kínában vagy Ázsiában, mi inkább pingpongozunk, és próbálunk az asztali tenisz felé menni, de ez csak egy vicces megfogalmazás, én sosem szoktam azon megsértődni, hogy pingpong, hiszen mindenki pingpongoz, és pont ez a lényeg a sportágnak, hogy mindenki űzi. Hát amit már mi csináltunk, meg főleg Ázsiában, ez egy nagyon-nagyon komoly asztali tenisz mesterség.
Na de a pingpongozni a gyerekek amúgy szeretnek. Tehát úgy gondol minden gyerek, hogy meglátja, nagyjából olyan, amikor vízbe kerül egy labda, és még leér a gyerekek lába, akkor elkezdenek dobározni a labdával, de nagyjából ugyanez az asztali tenisz, hogy a pingpong is, hogy meglátják a gyerekek, és egyből elkezdik ütni. Ezt jól látom, hogy egy ilyen nagyon népszerű sportág?
Igen, hát több mint 400 millióan csinálják a világban, egy olyan sportág, ahol bármikor, bárhol lehet csinálni, bárhol látsz pingpongasztalt a mai napig, iskola, tér, bárhol, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy a bázisa, és ugye könnyen el lehet kezdeni. Egy probléma van vele gyerekeknél talán, hogy az asztalnak a magassága az állandó, ezért a gyerekeknél vagy meg szokták emelni, akár amikor odaállnak az asztalhoz egy dobogóval, vagy levágják az asztal lábát, de azt látjuk, hogy mindenhol mindenki valamilyen formában már pingpongozott, vagy szereti csinálni.
Miért pingpongozzon egy gyerek? Most mit mondaná neki, hogy miért ezt a sportágat választva?
Én azt gondolom, hogy kognitívan egy nagyon jó kis sportág, tehát nagyon jó reakcióidőt ad, úgy szociális, hogy közben egyéni sportág is. Mindenféle nagyobb, hát az elején legalábbis sérülés és veszélymentes, úgyhogy kielégíti azt a sportági követelményt, hogy jól tudod magad érezni, van benne sikerélmény, mert visszaütöd az asztalra alapvetően egyszer-kétszer, másokkal csinálod kint, bent. Tehát ilyen szempontból szerintem egy nagyon univerzális sportág.
Európa hol áll most asztali teniszben?
Úgy kell elképzelni, hogy Európa sokáig vezette, mondjuk a 1920-30-tól ugye a magyarok nagyon jók voltak a sportágban, a világelitet, utána azért Kína nagyon felzárkózott, és az utóbbi hát 30-40-50 évben azért Kína az, aki dominál. Kína plusz Ázsia, többi ország, Japán, Korea, Tajvan, Hongkong és egyebek. Az európai kontinens volt talán a második legsikeresebb kontinens, és azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez zárkozott föl Dél-Amerika, Ázsiának az egyéb régiói, úgyhogy mai térképet úgy tudom megfogalmazni, hogy Kína, utána többi ázsiai ország és Európa, viszont a többi kontinens már nagyon feljött. Az utánpótlásvonalon pedig azt tudom mondani, hogy már a India, Irán, Ausztrália és egyéb országok sokszor már Európát is meg tudják előzni.
Nekem olyan érzésem van, mintha Kínában 3000 éve pingpongoznának, tehát hogy így nagyjából vannak ők, és az idők emlékezete óta, és vagy az idők kezdete óta, és sehol máshol nem tudnak a nyomukba érni. Közben most azt mondta, hogy ez 50-60 éve van így, hogy Kína ennyire elugrott.
Igen, ugye a magyarok dominálták a sportágat sokáig, szerintem az 50-es, 60-as évekig, ugye még a Jónyer Gergely Lampár magyar csapat is nyert Kína ellen világbajnoki döntőt 79-ben, úgyhogy utána a Kínában addig is létező sportág volt persze, de számokban, tudásban abszolút elmentek a világ mellett. Előtte is jók voltak természetesen, de mint több sportág igazából ez az angolszász országokban elkezdődött ennek az egyesületi űzése, és akkor utána Kína pedig most már dominál régebb óta.
Egyesült Államok miért esik ki ebből?
Egy nagyon jó kérdés. Az Egyesült Államokban más talán a modellje a sportnak. Az Egyesült Államok most kezd betörni a pingpong, ugye nagy kínai kolónia van ott, de tényleg tehát a sportágikat meghonosítják, valamint elkezdenek versenyeket szervezni, most ha van egy professzionálisabb liga, tehát ugye a sportnak megvan az alapja, de más társadalmi vagy meg berendezkedése van, a professzionálisabb sportágak élnek úgy túl. A pingpong pedig egy tradicionális sportág, ahol vannak ligák, más a modellje, de azt látjuk, hogy Amerikában most lesz egy nagy verseny, Amerikában van profi liga, vannak játékosok a világlistán, 30-ban van egy amerikai srác, aki gyerekkorától Európában van, és topjátékos lett, úgyhogy csak időkérdése, hogy megtalálják azt a modellt, ami ott is működik.
Az hogy lehet, hogy ahogy említetted, még világbajnokságot is nyertünk, és nem csak egy, de több jó játékosunk is volt, és ez lassan így elfogyott, és ugye női és férfi mezőnybe is jók voltunk, hogy felnőttek hozzánk, vagy mi lemaradtunk, egy picit elfelejtettünk valamit, vagy megváltozott a rendszer, vagy kényelmesebbek lettünk, nem olyan népszerű majd az a sportág.
Mint minden ilyen helyzet, szerintem több összetevőből áll. Az egyik az, hogy a világon a professzionális pingpong azért megnőtt a bázisa. Én azt gondolom, Magyarországon amiben talán a rendszer hibázott, hogy nem nagyon tudta összekötni a generációkat, tehát egy időről időre egyre, mikor a Jónyer Gergely Lampárhoz hasonlítanak minket is, meg mindenkit, azért egyre gyengébb lett a bázisa, a sportági berendezkedés, akár sportpolitikailag is, és ennek a következménye. De volt az, hogy ugye most azért, mert te vagy itt, de ugye a vízlabda valahogy fel tudja tartani, még hogyha pici hullámvölgyekkel is ezt a státuszát, mint világvezető ország. A pingpongban ezt nem sikerült megtartani. Számos összetevője van amúgy, tehát ez egy nagyon komplex dolog.
De a népszerűsége nem csökkent.
Hol Magyarországon?
Idehaza. Csökkent?
Én azt látom, hogy nem. Tehát az amatőr bázis, ahol ugye én Németországban élek alapvetően, a család pedig itthon, de hogy a Gödöllői utca, ahol mi lakunk, ott az amatőr bajnokságban nem tudom, mindenki játszik. Tehát a bázisa az alapvetően, meg a népszerűsége nem. Az, hogy rendszer szinten mik voltak azok az összetevői annak, hogy ez itt szépen lassan lejjebb ment, azt nehéz megmondani. Mikor én felnőttem, akkor az volt, hogy minket mindig hozzájuk hasonlítottak. És a svédeknél is van egy ilyen problematika, hogy a Waldner Perssonhoz hasonlították még a top 20-as játékosokat is, és nekünk az már nem volt egy egyszerű dolog, hogy bármit csinálsz igazából, ha nem te vagy a következő Jónyer vagy Lampár, akkor ez már sikertelenség. És ugyanakkor meg a rendszer, vagy az európai professzionális pingpongnak a feltételei, meg struktúrája ezen sokat változott, és nálunk pedig bizonyos változások nem mentek végbe szerintem.
Nagyon érdekes, mert ugye egyrészt én azt gondolom, hogy nem kell senkihez hasonlítani, maximum az eredményesség terén, de ahogy vízilabdába is, vagy labdarúgásba is, puskást, vagy kásást, ha említjük, hogy hol vannak az új kásások, A kásás volt, az akkor jó volt úgy, ahogy volt, ma már másfajta kásások vannak a vízilabdában, ettől függetlenül lehet nyerni vízilabdában is, tehát az, hogy titeket a régi nagyokhoz hasonlítgattak, nem biztos, hogy olyannak kell lenni, mert nem mindenki egy kaptafára van kiszabva, és valakinek valamilyen erős, más erőssége vagy jó képessége vannak, amivel amúgy tud nyerni. Nem mindenkinek ugyanazok a fegyverek kellenek a győzelemhez, gondolom én. Másrészt pedig a sportági támogatások az jelentősen megnőttek, és a lehetőségek is szerintem ahhoz, hogy szinte bármilyen sportágban eredményt lehessen elérni. Én nem vagyok mindig abban biztos, hogy maga a sportág tehet csak arról, hogy nincs, vagy nem tud kitermelni bajnokokat, mert kell az a fajta alázat, meg azok a szent bolondok, akár egy család formájában, aki hozza, viszi a gyerekét, tolja őt, és megtalálja benne a tehetséget. jó, de pozitív szempontból, hogy nem túl dimenzionálja a saját gyerekét, és már olimpiai bajnokot lát 6 éves korában benne, hanem tényleg beletesznek mindent ahhoz, hogy a gyereke jusson oda, ahova ő el szeretne. Vannak amúgy ilyen tehetségek még Magyarországon, vagy elkopnak menet közben, és valahol csak eltűnnek, vagy inkább más sportágat választanak egy ilyen népszerű sportág helyett, mint az asztali tenisz?
Az első részére csak annyit reagálnék, hogy ugye az asztali tenisznek megvan egy bázisa mindenhol itthon is, ugyanakkor az a fajta professzionális bázis, hogy sok játékos, egy erős bajnokság, európai szintű profi rész, az ugye egyre jobban azért csökkent.
Tehát a konkurencia
nálunk. Szerintem automatikusan is, a rendszerváltás után más lett a berendezkedése a sportnak itthon, de ez egy rendszer szintű dolog, hogy mi a legalja egy rendszernek. Hogyha van egy nagyon erős alapja, akkor az fent tudja magát tartani. Itt ez az alap szerintem, meg ez a professzionális bázis azért csökkent. A második részére pedig azt tudom mondani, hogy tehetségek mindenhol vannak. Én európai tehetséggondozó programot vezetek most, és Magyarország az valami hihetetlenül csodás, ügyes tehetséget tud a semmiből is generálni. Hogy hogyan, nem tudom. Ami viszont most egy a mi sportágunkban is kell, hogy amit te mondtál, hogy a megszállott szülők nagyon sok befektetés már az elején. Ugye régen volt egy klub meg egyesületi rendszer. Kevés egyéni projekt volt az asztali teniszben, de lehet más sportágban is. Most nagyon eltolódott már abba az irányba, hogy egy egyéni projektnek a bázisa határozza meg amúgy egy karriernek a kifutását, és másodszorban pedig a rendszer hozzárakja azt, amit a rendszernek hozzá kell rakni. 20 évvel ezelőtt ez másképp volt. A rendszer termelte ki a játékosokat, hiszen én elmentem egy egyesületbe pingpongozni, utána a válogatott, és ez így ment tovább. Most ez fordítva van. Most az egyéni projektek érvényesülnek, és a rendszer pedig kiegészít. De tehetségek nem csak Magyarországon, de Európában mindenhol vannak.
Cikkel Dániel volt asztali teniszező sportvezetővel beszélgetek. Majdnem megértettem azt, amit mondtál, mert hogy a számomra egyetlen egy út létezik a sportolásra, még akár a teniszben is, mert az egy teljesen külön világ, és amit említettél, talán ott az sokkal erősebben kitükröződik, vagy így kiviláglik, hogy ott valóban nagyon egyéni az egész, tehát hogy ott nem a klubok vezérlik, vagy vezetik a versenyzőket, hanem ahogy már egy magasabb szintre jutnak, akkor onnantól kezdve elindulnak a pénzdíjas versenyek, és teljesen önálló életet él az egész. Így van talán az is, hogy vagy azért van az is így, hogy az olimpián a tenisz, ő úgy gondolja, hogy hát most ez egy torna, és elmegyünk, és akkor az olimpián részt veszünk, de utána megyünk Hongkongba, Ausztráliába, akárhova. Még a többi sportág, vagy van nagyon sok olyan sportág, ami meg arra vár, hogy végre 4 évente egyszer megmutathassa magát. Most nem szándékosan nem mondok ilyen sportágakat, de van siker, magyar siker sportág is ezek között, hogy az olimpián meg tudja magát mutatni. De az asztali tenisz az nem egészen, az valahol a kettő között van, és én teljes mértékben el tudom képzelni azt, hogy egyesületi keretek között tudjon működni úgy az asztali tenisz, hogy jó bajnokságban, utánpótlás felnőtt bajnokságban, és utána válogatott szinten is EB-VB olimpiára ki tudja juttatni magát a versenyzőket. Nem nagyon értem ezt az egyénit, amit említettél, hogy akkor a család fogja és viszi, hiszen akkor neki kell, ő nem tud nevezni nemzetközi versenyekbe, az csak a szövetség tudja megtenni.
Igen, hogyha megnézzük az asztali tenisz sportágát, én ugye a profi és az amatőr közepén rakom be pontosan. Tehát, hogy a tenisz vesszük, mint példa, és mondjuk a másik oldalon valami másik sportát, akkor a középen helyezkedik el, mert nagyon nagy a bázisa, meg lehet belőle élni, professzionális bajnokságok vannak benne, nagyon népszerű, akár a tévében is sok helyen a világon. Ugyanakkor hordozza azokat az amatőr jellegeket is, mint mondjuk más egyéb sportág. Ugye, amit te mondtál, hogy az asztali teniszben is a szövetség nevez. Tehát nem tenisz, ahol általában az egyén nevez. Ez az alapvető különbség a tenisz, golf, sakk és mondjuk a judo, asztali tenisz, akár szerintem úszás, birkózás között. És ez megmaradt. Tehát a szövetségi rendszer az a mai napig nagyon fontos. Ugyanakkor a szövetségi rendszer nem tudja se minőségben, se erőforrásban megteremteni azokat a feltételeket, amik már ahhoz kellnek, hogy valaki fel tudja venni a versenyt a kínaiak meg a japánok ellen világszinten.
Hát akkor lehet ugye, hogy ott van állásva a kutya, hogy, és ez, itt viszont akkor ez egy teljesen jogos dolog, hogyha nem akarja a szövetség vagy a klub olyan versenyre nevezni a versenyzőket, ami pénzdíjas, Tehát ő kifizeti a felkészülését, elmegy a tornára, ő megnyeri a tornát vélhetőleg, és mindenki szurkol neki, elteszi a pénzdíjat, majd hazajön. És akkor újra felkészíti őt a szövetség, meg a klub, és akkor újra kimegy a pénzdíjas versenyre. Mert ugye az EBVB Olimpia is pénzdíjas, de az állami támogatásban részesül, és szerintem már önmagáért ezért megéri mindent beleadni, és egy sportolói pályafutást felépíteni, hiszen van egy olyan ellenszolgáltatás, és kvázi ma nevezzük életbiztosításnak az életjáradékot, hogyha odaig eljut valaki, hogy megéri rááldozni akár 20-25 évet, nyilván nem akar, hogyha olyan mentális sérülése, meg fizikai sérülések érik, hogy aztán utána azt, amit azzal keres, az visszakölti a saját egészségének a megőrzésére vagy ápolására. Hogy akkor nem erre gondolsz, hogy a pénzdíjas versenyekre kiviszik a szülők, és akkor ők találják ki, hogy akkor, vagy nem tudom, vannak-e menedzserek az asztali teniszben, hogy ők találják ki a gyereknek a sorsát, hogy merre menjen, és lehet, hogy ez nem teljes mértékben egészséges fejlődés a gyereknek, vagy egy fiatal tehetségnek, hogy túl korán beleviszik őt ebbe, és lehet, hogy ő sikeres lesz, mint profi, csak a másik oldalon mi, mint egyszerű magyar szurkolók, akik az asztali teniszit szívesen látnánk EB-n, VB-n, olimpián, a dobogó valamelyik fokán. Lehet, hogy mi nem látjuk őket, de közben önmagában a sportág profi szinten lehet a háttérbe sikeres, vagy azt mondom, hogy profitáló az egyének számára.
Az asztali teniszben is működik egy profi versenyrendszer, és ugye működik ez a tradicionális EB-VB olimpiai rendszer. Mind a két félnek, tehát a szövetségi oldalnak is kellnek olyan előnyök, amiket megkap, hogyha egyszer már az állam finanszírozza például a szövetségeket, vagy az olimpiai bizottság, az egy hasonló struktúra. Ugyanakkor az egyéni képzésnek és karrier felépítésnek is kell, hogy legyen egy olyan előnye, amiből ő tudja, hogy hát ebből én viszem bele a rizikót, mert az én gyerekem fog esetleg megsérülni, de nekem van benne akár anyagi javam is, és hogyan tudom ezt a két rendszert összehozni. Mai nap, de akár még Ázsiában is azok sikeresek, akik a szövetségi rendszert össze tudják hangolni az egyéni rendszerekkel. Tehát most mondok egy példát, a japán Harimoto-nak a privát edzője ül mögötte versenyen, a lehető legtöbbször, sokszor ezt akár ilyen közös finanszírozásba hozzák össze. Tehát annyi erőforrás, energia kell, hogy a szövetség nem tudja ezt megcsinálni, hiszen neki több versenyzője is van, hiszen nézni kell azt, hogy a rendszerben kik vannak. Ugyanakkor meg ahhoz, hogy elér magas szintre az egyéni edzők, flexibilitás, korai képzés, stb. Minden kell hozzá. Ezért, és még Kínában is, azok működnek igazán jól, azok lesznek sikeresek, ahol a rendszer együttműködik az egyéni projekte már a legelejétől is. Uh-huh. Hiszen ez leginkább ugye nem Kínára értendő, Kínának megvan az a gyakorlatilag végtelen erőforrása minden tekintetben, meg kontrollja minden fölött, hogy még mai napig tud termelni ki, és ez nagyon csúnya szó, játékosokat. Ugyanakkor Európában már a németek, a franciák, akik mondjuk a legjobban működő szövetségek, és vannak világszintű eredményeik, ők is nagyon flexibilisek lettek, és megértették azt, hogy mik a követelmények, mik az igények, és hogyan tudnak együttműködni az egyéni projektekkel, mert onnan indul az egész, ugye a családtól indul az egész. Az elején a szövetség a kiválasztásban is, vagy finanszírozásban is nincsen jelen, tehát ilyen 10-12 éves korban mennek be igazából bármiféle rendszerben, de ugyanakkor a képzésnek a pingpongban is el kell kezdődni előtte. Tehát nekünk az működik jól, nekünk vannak európai szintű projektjeink, német, francia.
Ez most kint Németországban.
Igen, nekünk ez a Németország alapítvány és cég, aki tehetséggondozással foglalkozik, 9 éves kortól egészen világklasszis szintig. Tehát nekünk van olyan versenyzőnk, aki top 5-ös a világranistán, és van olyan 9 évesünk, aki most jött az európai élmezőnybe. Tehát én rálátok az európai szövetségekre, a projektekre, nekünk ez is a feladatunk, hogy ezt hogy tudjuk igazából a privát oldalon a szülőkkel együtt jól összehangolni, és látom azt, hogy melyik szövetség, vagy melyik projekt működik jól. Tehát most egy példa, van egy német U19-es világbajnok támogatott lányunk, akinek magyar edzői csapata van, és ráadásul a német oldalon is magyarok vannak, de ez csak véletlen. Egy német, aki egy elég rigid rendszer, nagyon-nagyon szépen tudunk velük együtt dolgozni, hiszen ők tudják, hogy ők nem tudnak bizonyos dolgokat megcsinálni, mi finanszírozzuk és megcsinálunk sok dolgot helyettük, viszont mind a kettőnek szükségünk van egymásra, nagyon jól működik, és a versenyzőnek is pedig tényleg körülötte minden rendben van.
Uh-huh. Amúgy ez így van minden sportágban, tehát a szülővel és a családdal kezdődik a teljes sportolás, hiszen a szülő fizeti be először a tanfolyamokat, a tagdíjakat, ő viszi autóval iskolába, sportolásra, először ő fizeti ki a felszerelését nagyon sok sportágban, rá is van kényszerítve, hogy ezt megtegye, tehát hogy ez ilyen szempontból nem újdonság, csak utána a szövetség átveszi a tehetségek, vagy ha átkevegye az egyfajta tehetséggondozás az egyesületekkel, ahova a szülő be tud segíteni természetesen, de nekem továbbra is olyan képem van a sportágakról, hogy ez az egyesületek meg a szövetség feladata az, hogy itt a klasszikus sportági rendszerekben EB, VB, olimpia, és akkor mindenkinek vannak még különböző, akár GP, vagy bármi más világkupa elnevezésű versenyrendszerei, hogy ez az ő feladatuk továbbén is. Csak a top versenyzőket, 1-2-3-at viszik ők ki. Hogyha a szülők szólnak bele ebbe, vagy a menedzserek szólnak bele ebbe, akkor azért ott már adódik, hogy lehet keveredés, megnézeteltérés, és akár a tehetsége kiválasztásában is már, mert hogy azt eldönteni, hogy ki a tehetségesebb gyerek, az, akinek nincs erős szülői háttere, de mondjuk van egy erős akarata, és van egy született tehetsége, vagy az a tehetségesebb gyerek, akinek van egy erős szülői háttere, és meg tudja engedni magának az ABC versenyen való részvételt, az azért okozhat némi konfliktus helyzetet szerintem.
Igen, hogy ketté kell választani a csapat és az egyéni sportágakat is szerintem, meg a mondjuk az európai modelleket, akár az amerikai vagy az ázsiai rendszerektől, ahol például Ázsiában az iskolai keretek között megy a sport oktatás. Én egyetértek azzal, hogy a szövetség rendkívül jó lehetőséget tud biztosítani rendszer szinten, régiós központok, válogatott központ, stb. És van, akik például Franciaországban vagy Németországban be is csatlakoznak ezekbe a régiós centrumokba, és van, ahol például nagyon sikeresen csinálják azt, hogy ha van, akinek van egy egyéni edzője, és becsatlakozik egy rendszerbe, akkor például az egyéni edzője tud vele menni, az egyéni edzője tud vele versenyekre menni. Tehát a pingpongban egy ilyen vegyes rendszer alakult ki, elindult abból, amit te mondtál, és picit arra is megy, amerre a tenisz. De ez nem azt jelenti, hogy bárki bármibe beleszól, hiszen hogyha a német válogatottnál az Anett Kaufmannt nem viszik ki világversenyre, akkor a teljesítményemért nem viszik ki világversenyre. Tehát, hogy ezek a határok azért nálunk megvannak, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott lebzselünk a német szövetségnél, és akkor nyomjuk, hogy most az Anettnak mennyit kellene játszania, abszolút nem. Viszont vannak olyan helyzetek, például a Franciaország, Német, tehát nagyobb országok, ahol meg tehát geográfiailag nem tudsz esetleg becsatlakozni, nincs olyan iskola, a szülők nem tudnak oda költözni. Egy csomó olyan helyzet van, ahol hogyha nem vagy elég flexibilis akár már utánpótlás szinten, hogy erőforrásokat, körülményeket teremtesz a gyereknek helyileg, akkor meg lemarad. És vannak olyanok is, akik pedig korábban mennek nemzeti rendszerekbe, amin keresztül pedig sikeresek tudnak lenni. De vannak olyanok, hogy a családoknak kell például várost, vagy akár országot váltaniuk is. Tehát Svédországban a Truls Møregaard, lehet, hogy Magyarországon is már volt róla cikkezés, hogy olimpián második volt, meg VB második, szintén támogatjuk, és benne vagyunk a projektjébe. Őnek az egész családja igazán a Svédországon belül költözött egy olyan helyre, ahol ezek a körülmények megvoltak. És akkor az együttműködés, akár az egyesület, akár a privát projekt és a szövetség között pedig folyamatosan kell, hogy a sportoló igénye, lehetősége szerint együtt növekedni.
Uh-huh. Nagyon érdekes azért, amit mondasz, mert nagyon sok sportágat, így talán az asztali teniszből így nem látod, amit mondjuk én most már nekem van szerencsém látni, hogy nagyon sok sportágnak a működését most így bemutattad, hogy mozognak a finanszírozás, a klasszikus versenyek, tehát EBVB olimpia bajnokságok között, hogy ki mifelé törekszik, tehát hogy az úszás ugye elindult a tenisz felé, hogy pénzdíjas versenyekre járni. Az ökölvívásnak van egy teljesen más, egy profi rendszer az amatőr rendszer mellett, de azért mind a kettőnek nagyon föl kell legyen építve, és bár ökölvívás azért teljesen más embert igényel, más képzettséget igényel az amatőr és a profi versenyrendszer is. Mégis azt mondjuk, hogy mind a kettőt szeretjük, de az amatőr van az olimpián. És ugye van az asztali tenisz, amit most említettél, hogy a kettő között valahol mozog. Tehát ahol nincs ilyenfajta profizmus a sportágban, ott a pénzdíjas versenyek felé törekednek, és van mondjuk a másik végen, és most ugrok egy nagyot, az e-sport, ahol meg onnan indul, hogy vannak a játékgyártók, és a játékgyártók határozzák meg a versenyeket, hogy milyen versenyek lehetnek, és ott nagyon nehéz klub vagy szövetségi rendszerbe terelni a magát a a nevezük sportolókat, tehát a résztvevőket, és óriási a nézettsége az egésznek. Tehát valahol mindenki arra törekszik, hogy nagy legyen a nézettsége, legyen egyfajta szervezett keretek közötti működési lehetőség biztosítva, meg legyen a finanszírozása, és így mozog az egész, tehát hogy nincs meg ez a, az egyéni sportágaknál ez a fajta stabilitása az egésznek, hogy az egyén nagyon helyesen profit maximalizáló, mert ő ugye azt szeretné, hogy abból a 20 évből kihozza a lehető legtöbbet, de az jó lenne olimpiát is nyerni, az jó lenne VB-t is nyerni, jó lenne EB-t is nyerni, jó lenne, hogyha a szövetségi keretek között tudnék működni, egy klubhoz is jól lenne tartozni, de az jó lenne, hogyha el tudnák érni pénzdíjas versenyekre. Ahol ez megvan, ott visszafelé mozognak, hogy akkor legyen meg ez a klasszikus klub feeling, ahol meg megvan a klub feeling, de nincs meg az a nagy támogatás, ott megpróbálnak a pénzdíjas versenyek felé mozdulni, hogy egy olyat kialakítani. Tehát, hogy tök érdekes, hogy ebbe így mozog mindenki, és mindenki keresi a saját maga helyét, és akkor sportág specifikusan valószínűleg majd előbb-utóbb kiforja magát.
Bocsánat, csak annyit tennék még hozzá, hogy ebben a kontextusban nem mindegy, hogy a sportág, ország, kultúra honnan indul. Az e-sport elindul a piramis tetejéről, vagy a techballnál például gyakorlatilag ezt csináltuk, és a techball ezt is csinálja, hogy vannak a sportág, akik alulról indulnak. Hol ér össze, és hol tud a sportág alkalmazkodni a világhoz, ez legyen ez közösségi média, elvárások, nézettség, stb. Az egy másik kérdés. A pingpongnak megvan az az üzleti bázisa, akár a sportszergyártóktól, akár az asztaltenisz ütőborítását gyártó cég, akinek például én dolgozom, hogy van annyi érdeke, van annyi pénz a rendszerben, hogy tudja már, meg érdeke is támogatni a versenyzőket, mert hogyha a versenyző olimpiai érmes lesz, vagy világbajnoki érmes lesz, akkor abból a sportágnak az üzleti oldala is nagy előnyt húz. És szerintem vannak olyan sportágok, ahol ez nincsen, meg ezért sokkal nagyobb feladat hárul a szövetségi, esetleg olimpiai bizottsági rendszerekre.
Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
Magyar sport legjava.
Teledi! Húha! Megvan, mert Magyarja a Devingit gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurcsány
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A sorsfúrt hangos ajándék, születsz, hogy mesés álmokat építs, de inkább leépülsz, ott állsz egy sorban feladni, belehalni készülsz. Szeretlek bármit tennél, szeretlek másképp mondani, nem lehet, nem is tudom miért, szeretnél többet hallani. Bocsáss meg mindent magadnak, hisz egyszer úgyis elévül, semmi rossz nem tart örökké, végül megszépül. Jó az, ha mindent ahogy van, úgy el tudsz fogadni, a baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni, a fejjel vagy a homokban. Nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég, amilyen hülye vagy én. Szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Vele szerettem az életbe meg, minden bemét ad. Születsz, hogy tanulja, még lehet, felnősz, azt mondod, hogy te már túl vagy. Majdnem mindenem rád már nem sok dolog vár. Bocsáss meg minden magadnak, hisz egyszer úgyis elévül, semmi rossz nem tart örökké, végül megszépül. Jó az, ha mindent ahogy van, úgy el tudsz fogadni, a baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni, a fejjel vagy a homokban. Nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég, amilyen hülye vagy én. Úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Vele szerettem az életbe meg, minden bemét ad, már megint hülye vagy én. Meg úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy. A baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni, a fejjel vagy a homokban. Nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég, amilyen hülye vagy én. Úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Vele szerettem az életbe meg, minden bemét ad.
Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Továbbra is Zwickel Dániel volt asztali teniszező, most sportvezető, vagy jelenleg sportvezető a vendégem. Mitől lesz egy versenyző jó versenyző? Nagyon sok mindenre gondolok most, mert ugye most itt alapvetően az üzleti oldaláról beszélünk az asztali tenisznek, hogy mi kell neki ahhoz, hogy ő azt mondhassa a pályafutása végén, hogy hú, ez jó volt.
Ezt egyéni szinten, vagy pedig a,
egyéni.
Ugye azt gondolom, és sokat foglalkozunk, mint tehetséggondozással foglalkozunk, hogy sok modellt állítunk föl, hogy például gyerekkorban is hogyan tudjuk azt megállapítani, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki él versenyzői
elég hozzá lehetőségekkel
rendelkezzen.
Tehát jó azt tanítani, elég hozzá?
Nagyon nem.
Ma már jó.
Nagyon
az
nem. Nagyon nem. Hát, tehát nekünk van egy olyan nagyon egyszerű kis modellünk, hogy kell hozzá persze a versenyző, és a versenyzőnek kell egyfajta tehetség a sportákhoz. Ugyanakkor a mentális és az atletikus képességek nagyon fontosak. Ugye a pingpong az egy mentális sportág, mert nagyon rövid idő alatt kell döntéseket hoznod egy folyamatosan pörgő labdával, és erre megy rá az életed, vagy a fele
milyen
legalább.
Milyen saját magadon nevet?
igen, úgyhogy ezen gondolkodsz, hogy a feleségem sportlövő az egész életében azon gondolkodik, hogy hogyan tudja a céltábla közepét eltalálni folyamatosan, mi meg pedig az, hogy hogyan tudjuk ezt a labdát valahogy visszajutni a másik oldalra. Tehát egyrészt kell hozzá maga a sportági tehetség, de amellett pedig az összes egyéb skill, ami már egy konkrét atlétának kell. Tehát, hogy ma megnézzük az asztaliteniszezőket, akkor ott már nagyon komoly fizikális képesség is kellnek, nem beszélve annak a kapacitásáról, hogy azt te meg tud ismételni. Úgyhogy nagyon komplex ma már a kiválasztás is. Tehát mi foglalkozunk európai szinten 9-10 éves gyerekekkel, ott már nagyon komplexen vizsgáljuk őket, vagy objektíven, vagy pedig a mi szakmai szemünkkel. Ez egyik. Másik, amit nagyon fontosnak tartunk, az a környezet. Milyen környezetben vannak, plusz, hogy milyen emberek veszik őket körül. Meghatározóak, hogy krízis helyzetben, hogyha majd behoztad a sportpszichológiát, vagy a mentális részt, amivel én sokat foglalkoztam az életemben, meg a szakmámban. Hát nagyon fontos, a krízis helyzetben te milyen döntéseket fogsz hozni, milyen traumák jönnek elő, hogyan tudtad ezeket feldolgozni, stb. Milyen kultúrából jössz, úgyhogy már a legelején nagyon komplex kiválasztás, fejlesztés, és ott már ugye egyre kevesebb a hiba lehetőség, mert hogyha nem vagy elég jó fizikálisan, és ugye itt jön be a képzés kérdése, tehát azt látjuk, hogy már az asztaliteniszben is, ami egy játékos sportág, tehát egy labdával te elkezdesz játszani, hogy a képzési rendszer filozófia már rögtön az elején tudni kell, hogyha világszintre akarsz jutni, hogy mi az oda vezető út.
Na, nekem kimondtad a kulcsot az asztalitenic, ez a játékot, a játékosság. Valahogy ide szerettem volna kiukadni, hogy milyen extra képességek kellene ahhoz, hogy valaki nagy játékossá váljon, mert nem mindig az a nagy játékos, és arra emlékeznek, és talán azt profitál bármilyen szempontból is a legtöbbet a sportákból, aki a legjobb, hanem az, aki legjobban el tudja magát adni. Tehát én néha nézek asztalitenic bevallom őszintén, és akkor ragad meg, és amúgy tök érdekes, mert a social media felületeken is vannak ilyen nagyon rövid videók. Nagyon sok asztali tenisz van benne, rengeteg. Mm. És abból mindig azok, amilyen, marha jól néz ki. Tehát, hogy ezt hogy csinálta meg, hogy vannak olyan karakterek, akik úgy tudnak játszani, úgy tudnak ütni, úgy tudnak grimaszolni, úgy tudnak adogatni, mindent úgy csinálnak, hogy ez bomba. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy milyen játékos fogam, és azt én nem tudom megállapítani, mert nem nézem végig azt az adott mérkőzést, csak hogy kivágni be a részt, és az nekem nagyon-nagyon tetszik. Mm. Hogy ezzel szerintem nagyon el lehet adni a sportágot, és ez egy olyan képesség az asztali tenisznek, ami azért nem sok sportágban van meg, hogy vannak extra karakterek, extra képességek, amit valószínűleg nem lehet tanulni, mert amit látok, hogy a kínai, most ez igaz vagy nem igaz, én ezt nem tudom nyilván, mert hogy nem vagyok ott, de hogy a kínai gyerekeket hogy oktatják, hogy odaáll 3 napig, és 3 napig ugyanazt az együttést gyakorolja, és előbb-utóbb az menni fog neki, aztán átáll 3 napra a másik oldal, és akkor a másik oldalra ütögeti. Azért ez nem a szép oldala. Tehát valószínűleg senki nem kíván a gyerekének, kivéve, ha csak azt nem akarja apu vagy anyu, hogy belőle olimpiai bajnok legyen, és akkor beállítja őt egy robotnak. Tehát, hogy nekem megvan ez a szépsége az asztali tenisznek, hogy ez ebbe az irányba megy, vagy nálatok, mert ugye azt mondtad, hogy inkább a sport részét említetted, ezt az entertainment részét, ezt nem nagyon említetted, de ez fontos azért ebben a sportágban, vagy csak ez szakavatatlan szemeknek jó ez?
Nagyon fontos, hogy egy sportág összekös az amatőrt a profival. Tehát a teniszben én értem a játékot, le tudok menni a teniszpályára, és akár a Fucsovics Marci mellett játszani, meg tudom venni az ütőt, és a tévében is olyan dolgot nézek, amit értek, és még azt gondolom, hogy ezt majd én is meg fogom tudni csinálni.
Tudsz teniszezni?
Tudok. Ez csak egy példa volt, hogy így jön össze az, hogy valaki amatőr is űzi, és közben mondjuk fogyasztja akár a social médián, akár a tévében. Pingpongnak az egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem értik. És azért nem értik, mert ez nincsen nekik érthető formába.
Ezt még nem hallottam az asztali teniszről. Esküszöm, én azt gondoltam, hogy értem.
Tehát, hogy ami most azért a mai világban, hogyha te, amiről most beszámoltál, hogy egy-egy labdamenetet, hogyha nagyon olyan úgy van neked tálalva, akkor neked az izgalmas.
Nagyon tetszik, igen.
Van egy olyan labdamenet, esetleg van egy olyan karakter, van egy olyan érzelem, nem pedig egy monoton játék, amit én nem értek, és mondjuk mindig egy nemzet nyer. Tehát, hogy ezeket a sportági karakterisztikákat azért néha nem hordozza. De mondom, az a nagy, én ezt úgy csinálnám, amúgy mi nem dolgozom a Nemzetközi Szövetségnél sem, meg sehol máshol, hogy érthetőbbé tenni kommentátorokkal, lassításokkal, sztorikkal, mert a Netflix nekünk behozta azt, hogy újra szeressük a Forma 1-et, és kisfiam drukkol a Hadzsárnak. És akkor ez hogy lehet? Tehát, hogy azért, mert van egy sztori, van egy kártya, amit meg tud nézni, látja, van egy körítése. És a pingpong szerintem sokszor beragad ebbe a skatujába, hogy hát ha te bekapcsolod mondjuk a magyar vállalatnak a mérkőzését az Európa Bajnokságon a svédekkel, ahol ők majdnem érmet szereztek, akkor azon kívül, hogy drukkolsz, és van egy érzelmi kötődésed, nem biztos, hogy érted, mert nincsen minden labda menet mögött mondjuk lassítás, és valami kontextusba helyezés. Úgyhogy ez egy sportág specifikus probléma szerintem, ami amúgy lehet, meg próbálnak is, a Nemzetközi Szövetség most nagyon próbálkozik azzal, hogy a közösségi médiában tolja marketinggel. Azért tudom, mert mi a techból nagyon hasonlót csináltunk, és lehet is nagyon nagy nézettséget elérni ezekkel a módszerekkel. Történetesen ennek a hátránya, hogy a sportági emberekre, meg mindenkire nagy nyomást rak az, hogy már mindig terméket kell csinálnod. Uh-huh. Tehát egy utánpótlás világbajnokság U15, 4 asztalon, streaming, üres terem. Mert erre ez kell. És nagyon kontraproduktív az, hogyha csak ebbe az irányba megy el egy sportág, mert nálunk vannak U11-es kategóriák, U13, már minden ranglisták, folyamatos nyomás a versenyzőkön, és elveszed azt a játékosságot, amiből igazából kitermel a rendszer robotokat, vagy legjobb labdameneteket, de ez nem biztos, hogy hosszabb távon jó a sportágnak.
Hát ezt nem gondoltam volna, ugye, amiket most mondtál. Én eddig nekem úgy élt az osztályi tenisz a fejembe, hogy nagyon népszerű, nagyon sokan nézik, sokan vannak, valamiért nem jön össze az eredmény, nem nagyon gondolkoztam ezen, miért nem jöhet idehaza össze pár olyan tehetségnek a pályafutása, ami most már ilyen nemzetközi szinten is meg tudna mutatkozni. Ez ideig nem jutottam el, sajnos. De ugye én teljes mértékben voltam, ez egyszerű, érthető, látványos, vannak jó karakterek, vannak jó arcok, ráadásul kis helyen is elfér, a versenyszervezés, ez nem kell X foci pályáig méret, hanem az asztalokat be lehet tenni a csarnokba, lelátó köré vannak. Tehát még a szervezése is lehet olyan, hogy lehet egyszerűsíteni ezen, és viszonylag pörgős menetek vannak, gyorsan le tud zárulni egy mérkőzés. Az érzelmeket is látni, mert ugye közelről közvetítik, szinte mindig látod mind a két versenyzőt, úgyhogy nekem egy teljesen más képét a fejembe ilyen szempontban az osztani teniszről.
Ezek komplex kérdések szerintem a sportággal kapcsolatban. Én Magyarországot tudok talán, persze tudok róla nyilatkozni, mert van hozzá nagy érzelmi kötődésem, meg hát ugye ismerem a helyi a közeget. Én most csak próbáltam bemutatni egy ilyen az asztalitenisz helyzetét a világban, vagy az európai rendszerben. És visszatérek vissza a tehetséggondozási témára. Talán még Mérő László mondta, hogy mi a tehetség, az, hogy amit nem tanulunk. Úgy csináljuk, hogy nem tanultuk meg. A mai napig az, hogy labdával játszanak egy sportágat, és valahogy egyetlen cél van, hogy üsd át a másik oldalra, bárhogy. Ameddig ilyen magas a háló, addig vannak fizikai lehetőségek is. Ha megemelnék a hálót, akkor egyszerűen fizikailag nem lehetne, csak bizonyos módon átütni. Ugye ezzel például lehetne lassítani a játékot, tehát hogy az lenne a cél a pingpongban, hogy lassítsuk a játékot, tegyük érthetőbbé, akkor egyetlen megoldás lenne, hogy megemelnénk a hálót.
Meg ott túl gyors a játék.
Igen, túl gyors a játék, emiatt érthetetlen. Tehát, hogy egy-két, tehát hogy szerintem élőben nagyon izgalmas, de azért tévében nagyon nehéz megérteni, hogy mi miért történik. Ha megemelnék a hálót, akkor ezek a különbségek eltűnnének, ez persze mondjuk Ázsiának, Kínának nem érdeke, de a mai napig az, hogy labdával játsszák, és kreativitás, labdaérzék, ügyesség kell hozzá, ezért van az, hogy európaiak is tudnak érvényesülni, vagy nem ázsiaiak, hiszen ott ezek a tulajdonságok talán jobban rá lehet feküdni. Tehát az olimpián egy kínai srác nyerte, második lett egy svéd srác, szintén mi is támogatjuk, harmadik lett egy francia, 18 éves tolszára játszó srác.
Ön
és negyedik pedig egy brazil. A tolszál az más ütőfogás.
Ez a fordítva, aki
igen, igen, az Ázsiából jön. Ez azt jelenti, lányoknál sokkal nehezebb, sokkal nagyobb a konkurencia, mint a fiúknál, de ez azt jelenti, hogy ameddig a labda pörög, ameddig a labda, vagy ekkora háló, nagy versenyeken még mindig le lehet győzni esetleg Kínát. Erre láttunk, meglátunk például. Egy brazil srác, akit nagyon jól ismerünk, meg nagyon régóta támogatjuk, és én személyesen együtt dolgoztam vele több évet. Brazíliából ő világranglista top 5, nyert világkupát, a lányoknál van portorikói volt 10-ben, vannak olyan példák, és ugye ez a pozitív hír a rendszer szintű ázsiai képzéssel, hogy lehet, és az ügyesség, a kreativitás mindig sokat számít a mi sportágunkban, ugyanakkor hát már korán sokat kell edzeni, sokat kell gyakorolni, hiszen egy repetitív sportág, tehát sporttudományosan megnézzük, és vannak erre kutatások, sportági összehasonlítások, hogy hát korán kell specializálódni már, mert egyszerűen gyakorolni kell.
Reagálva arra, hogy ha megemelnék a hálót, akkor lassabban a játék, nekem amúgy azt tetszik az asztali teniszben, hogy iszonyat gyors a reflexük a versenyzőknek, és nagyon gyors, tehát nagyon komoly mozdulatsebességük van, tehát nagyon gyorsan tudnak helyezkedni, iszonyat gyorsan reagálnak dolgokra. Ez viszont akkor kiesne belőle. Tehát ez egy olyan szuper képessége az asztali teniszezőknek, amit rengeteget kell gyakorolni nagyjából. Hát én biztos vagyok abban, és találkoztam, és nem profi asztali teniszező ellen játszottam, de hát, hogy rá se tudtam mozdulni a labdára. Most, ha mondjuk veled játszottam volna, nem játszottam, te játszottam volna velem, de hogyha te nekem visszad a labdát, akkor szerintem el kellett volna mondanod, hogy hova ütötted, hogy én tudjam, hogy arra ment a labda, tehát olyan gyorsan, tehát nektek ez hiányozna nekem a versenyből, vagy a játékból, vagy a néz, tehát ahogy nézem, a látványból hiányozna ez a mozdulatsebesség, ahogy szökkentek ott, ahogy ugráltok ott, ahogy a karotok, ahogy a vállatok mozdul, meg ahogy pillanatok alatt eldöntitek, hogy honnan, hova fog menni. Sőt, valószínűleg meg azt is látjátok, vagy azt is figyeljétek, hogy az ellenfél hogy adja, hogy te azt vissza tud neki adni. Nem vagyok szakértő nyilván ennek, de hogy az ő mozdulatából talán számítasz arra, hogy ez a labda most hogy fog pörögni, és neked honnan kell ezt megütnöd, gondolom én.
Bobby Fischer, ugye sok nagy sakkozó mondta azt, hogy az asztali tenisz olyan, mint hogyha 100 métert futnánk, és közben sakkoznánk, és valahol ez igaz, tehát egy nagyon komplikált folyamatok mennek végbe az emberben, miközben játszik, mert nagyon, nagyon sok a változó, hiszen jön egy bejövő labda, ami mindig más gyakorlatilag, egy nagyon rövid távon. Én azt gondolom, hogy amit te mondtál, mint jelensége a sportágnak, az nekem is hiányozna. Tehát ez a fajta technikai, intellektuális kihívás, az nekem is hiányozna. Szerintem sok sportág átmegy valamiféle ilyen transformáción. Ugye látjuk az öttusában, hogy a lovaglás helyett más lett. Látjuk a sportágat, hogyan modernizálódnak, akár a VAR rendszer a fociban, vagy akár más sportágban. Ezt szerintem modernizálódni kell, viszont egy sportágnak el kell dönteni, mi az alapja, mi a veleje, és arra kell igazából rájátszani. Tehát, hogy szerintem ez egy technikai sportág a pingpong, én erre sokkal több hangsúlyt fektetnék ennek a magyarázására, ennek a kommentálására, lassú felvételekre, és akkor ebből egy modern sportág kialakulhatna. Én nem venném el ezt a fajta eszenciáját, nem csinálnék belőle tollast vagy teniszt, azok jóval érthetőbb sportágok, kevesebb benne a labda pörgése, és a labda pörgése maga a sportágnak az eszenciája, hiszen egy többféle irányban egy kaucsuk labda tud pörögni, és ez határoz meg igazából mindent. Ahol mondjuk a teniszben nagyobb területen másféle pörgés van, a tollasban ugye nincsen meg ez a pörgés effektus, és akkor erre lehetne talán még jobban rámenni sportági szintén, és akkor érdekes lenne ilyen irányból, olyan irányból, hova helyezte, mennyi volt a pörgésnek a különbsége, mennyit vesztett esetleg mondjuk gyorsságban a labda, úgyhogy ilyen, erős ugye a mesterséges intelligencia meg talán ebbe az irányba megy, ebbe az ilyen tudományos irányba, úgyhogy hát ez mindig érdekes egy sportágnak az evolúciója.
Cvika Dániel volt asztali teniszező, sportvezető a vendégem. A sportágak innovációja vagy a reformjával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy vannak olyan sportágak, ahol szinte már kényszeresen próbálnak változtatni, csak azért, mert mindenki változtat, holott vannak olyan tradíciók, ami miatt az a sportág, és nem minden néző, vagy nem lehet adott esetben új nézőket bevonni egy csomó újítással, sokkal többet meg lehetne tartani, vagy bevonzani a tradíciók ápolásával, hogy hogy érted, hogy nem minden esetben kell szerintem mindent megváltoztatni azért, hogy hát ha több lesz a nézőnk, vagy hát ha több lesz a bevételünk, vagy hát ha népszerűbb lesz az adott sportág, vagy le tudjuk győzni a labdarúgást, az nem tudom, a kosárlabdát, a röplabdát, kézilabdát, mert vannak a sportágaknak, a különböző sportágaknak a korlátai. Tehát a vízilabda nagyon összesége sosem lesz népszerűbb, mint egy labdarúgás, de nagyon sok sportág nem lesz népszerűbb, mint a labdarúgás. Hát azt hajszolni, hogy legyünk, közelítsük meg ezt, vagy azt a sportágat, szerintem jó kell megválasztani, melyik sportágat célozzuk meg a konkurenciának, és melyiket akarjuk megcélozni nézettségben, tehát hogy ezt megpróbáljuk kiegyenlíteni, vagy akár a létszámban, hogy hányan nézik ezt a sportágat, és sok esetben a tradíciók megtartása sokkal értékesebb, mint hát legyen az ész nélküli változtatások. De nagyon kiveséztük a sportágat, és róla nagyon-nagyon keveset beszéltünk, ugye most elkanyarodnék ebbe az irányba. Most így, hogy most már 13 éve majdnem azt mondtam, hogy nem foglalkozol az asztali teniszzel, de amúgy azzal foglalkozol, de már nem mint versenyző. Hogy látod saját magadat, mint Szűkö Dániel asztali teniszezőt? Visszanézve? Amit mondanál magadnak, hogy figyelj, Danika, most akkor csináld azt, meg ebbe döntsd azt, jó volt, egy nagyon szép pályafutásod volt, vagy hát lehetett volna jobb is, és akkor azt mondom neked, hogy most ezt csináld így. Látod már magad?
Igen, abszolút. Én a karrieremet feldolgoztam. Szerintem a sportolónak az első dolga, hogy hát elmegy dolgozni, vagy a sportnak a másik oldalán kezdett tevékenykedni, hogy feldolgozza a saját karrierjét, hiszen hogyan tudunk mi sportmenedzserek vagy edzők foglalkozni mással, hogyha mi nem vagyunk rendben a karrierünkkel, ugye, ami nálam is lehetett volna sokkal jobb, hiszen ezért egy nagyon nagy tehetségnek voltam kikiáltva, és voltam is, és azt a karriert nem futottam be, amit akkor annó predesztináltak. Persze ez nehéz volt nekem, tehát hogy ezt nekem nehéz volt feldolgozni, utána? De mai napra teljesen, teljesen jól vagyok ezzel. Én azt mondanám így visszamenőleg, hogy az utánpótlás eredmények sehol sem érnek ahhoz, hogy milyen fontos a képzés. Tehát egy cél van, hogy te 18 évesen megérkezzél a startvonalra, úgyhogy te képzett vagy fizikálisan, mentálisan, technikailag, mert az egész utána kezdődik. Szerintem a magyar rendszer, amit én tapasztaltam, az elég eredményorientált, már utánpótláskorban is, ez érthető volt a pingpongra is, és én úgy mentem bele ebbe a 18 éves kori utána felnőtt mezőnybe, ahol a konkurencia nagyobb, ahol te azért el tudsz veszni, hogy nem voltam elég képzett.
Mi ez?
Technikai képzettségem nem volt meg ahhoz, hogy én utána gyorsan tudjak fejlődni. Tehát ha megnézzük mondjuk egy Djokovicot, mint mindenki ismeri, látni rajta az, hogy fizikálisan, mentálisan és akár technikailag is megvannak azok az alapjai, amire gyorsan tudsz fejleszteni. Hogyha utána neked 18 évesen kell elkezdened fejlesztened technikai dolgokat, például te van lemaradásod néhány területen, az önbizalmat is le fogja nyomni, plusz nem lesz olyan eredményes időre van szükséged ahhoz, hogy felvedd a versenyt a többiekkel. Úgyhogy én nem hibáztatok ezért senkit, mindenki megtett mindent, tehát a BVSC-ben tényleg fantasztikus volt a mi támogatottságunk, meg körülményeink. Ez egy rendszer. Hiba volt, én kivenném magamat abból a rendszerből, és azt mondanám, hogy neked vannak olyan technikai problémáid, ami miatt most mondjuk fél évig nem játszol versenyen, hanem valaki kivesz, annyira bátor, hogy akkor most megtanulsz fonákot ütni például. Most ezt nagyon lesarkítom, mert ez kell ahhoz, hogy te majd 18 évesen tudja a felnőtt mezőnybe is belenövekedni. Ez egy faktor, de összességében nagyon sok nehézség ért a karrierem során. Ugye én kikerültem Németországba 17 évesen, utána édesanyám elhunyt, amikor én 21 éves voltam, sérülés, különböző hullámvölgyeken keresztül mentem. A másik oldalon meg ebből rengeteget profitálok, mint sportvezető, meg sportmenedzser, tehát elkerültem volna néhány dolgot, szerintem az kicsit túl sok volt, de ugyanakkor meg sportvezetőként is nekem el kellett indulnom egy olyan úton, hogy tanulnom kellett, én nem tudtam csak úgy megérkezni sportvezetésbe, mert én nem tudom, valamit elértem, hanem nekem igazából a munkát is a legelejéről kellett kezdeni, tanultam folyamatosan, elkezdtem az alján, és ebből meg nagyon sokat profitálok. Ez persze sokkal jobb lenne, hogyha olimpiai érmesként és európa-bajnokként szintén ugyanígy tanulnék és belerázódnék ebbe, de visszatérve a kérdésedre, ez így nekem már régóta kerek.
Jó, békébe vagy.
Igen, igen, abszolút. Hát sok energiám is van benne mentorokkal, pszichológussal, hogy ezt feldolgozzam, és helyére kerüljön. Már régen ez megvolt. Most pedig fejlesztem tovább magam, hogy akár a saját oldalamon, hogy tudjak tovább haladni az én saját utamon, meg a munkában is. De szerintem mindenkinek ez kötelező feladat, aki versenyző volt és elkezd másokkal foglalkozni. Nagyon sok olyat látok, aki ahol ezt nem teszik meg, és a saját frusztrációikat akár szülők, akár edzők viszik tovább, és adják hát más gyereknek. Ez kutya kötelességünk megtenni.
Hát a sportolónak nagyon sok mindenre meg kell küzdeni a sportpályafutással, és ebben nem mindig csak az ellenfelek értendőek, már nem csak a játékvezetők értendőek, hanem akár a támogató, háttér is, edző, szülő, és ezt így azért érintőlegesen tettél is említést ezzel kapcsolatban, hogy a szülő hogy akarja megélni akár a saját álmát, vagy az edző a saját álmát, vagy hogy akar önvalósítani azután, miután neki ez nem sikerült, azáltal nem zárja le a sportolói pályafutását, vagy nem volt olyan tehetséges, és egy tehetségen keresztül akarja megélni saját magát, tehát kvázi saját magának akarja inkább a sikert, mint a versenyzőjének. Most visszatér még arra, amit említett, hogy kivenni őt a versenyből, tehát nagyon tehetséges és sikeres utánpótlás korosztályú versenyző voltál. Most képzeld el azt, hogy mit szóltak volna a szüleid, hogyha vagy az edződ, hanem az edződ vesz ki ebből, hogy akkor most Danit kivesszük, és fél évig nem fog versenyekre járni, meg te mit szóltál volna hozzá, hanem gyakorolja a fonákat, mert ez neki nem jó. Közben mellé meg oda tudod tenni az erőnéket, hogy de Pista bácsi, hát eddig még mindent megnyertem, akkor mit gyakoroljak? Hát nincs mit gyakorolni, hiszen mindent megnyertem. Tehát ezt elfogadtatni azzal a közösséggel, aki téged támogat és bent akar tartani a rendszerbe, és elfogadtatni azt, hogy most ebben benne van az a rizikó, hogy nem indulsz el ezen a versenyt, így nem is fogod azt megnyerni, és akkor most akár gyerekkorodban ez okozhat egy olyan traumát, hogy most már könnyű visszafelé okosnak lenni, hogy mit kellett volna akkor csinálni.
Ugye az is volt a kérdés, hát, hogy mit csinálnék másképp, mint a szakmában most már eltöltöttem tizenvalahány évet, ugye a techball időm alatt nem tehetséggondozással foglalkoztam, hanem sportágépítéssel. Igen, ezek nagyon nehéz döntések, ugyanakkor meg a végcélból kell kiindulni. Tehát én azt gondolom, hogy ha kiindulsz abból, hogy mi kell ahhoz, hogy te európai vagy világ szinten legyél érmes, képzettségben, folyamatokban, stb., akkor azt mindig benchmarkolni kell azzal, hogy mi az, ami jelenleg neked megvan, és hogy ezt most meg tudod-e csinálni, vagy meg kell-e csinálni, vagy nem. Ez a probléma picit a nagyon korán sikeres versenyzőkkel, vagy projektekkel, hogy utána nagyon sok stakeholdernek, csúnya szóval élve lesz ez érdeke, hogy ezt most fenntartsuk. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogyha valaki gyerekkorban nyer bármit, hogy megvannak azok a feltételei, képességei, képzettségei ahhoz, hogy felnőttben is jó legyen, hiszen sokszor utánpótláskorban elég egy-két olyan skill, amivel te tudsz nyerni. És azt, hogy ezzel is dolgozunk most az európai porondon, hogy legyen igenis bátorság vagy koncepció arra, hogyha bizonyos dolgok éppen akkor nincsenek jelen, akkor az eredmények mögé ne bújjunk be. Van olyan spanyol, világranglista vezető U13-as versenyző, akit támogattunk, de most nem támogattunk, mert úgy gondoljuk, hogy nincsenek meg azok a körülmények, feltételek, nagyon hajszolják az eredményt, ami hosszú távon neki eredményeket hozna. Azért ezek a döntések persze, hogy nehezek, tehát a szülőknek, nekem a szüleim mindig támogattak, és nem sport, tehát hogy sportból jövő szülők valamennyire, de hogy nem pingpongos szülők, de utána, hogy egyesületi vagy vállalatot szinten ki az, aki ezt meg tudja hozni ezeket a döntéseket, kinek van annyi stratégiája, bátorsága, koncepciója jövőre nézve, teljesen más diskurzus, viszont muszáj, hogy ezek meglegyenek, különben meg utána.
Tehát ez szakmai kérdés, ha van valakinek szakmai tapasztalata, az meg tudja hozni ezt a döntést. Az, hogy ezt végrehajtja bárki, az egy másik kérdés, de hogy aki ért a szakmai, az annak ezt látnia kell.
Van, ahol szakmai probléma van, technikai probléma van, ahol akár már mentális túlterheltség van a gyerekeknél, van, ahol a szülők vannak már teljesen, hogy mondjam, kiégett állapotban. Tehát több olyan buktatója van egy karriernek. A mi feladatunk a jelenlegi programunk, hogy ezeket ránézzünk kívülre, és próbáljuk ebben segíteni őket.
Látom, milyen nehéz olimpiai bajnoknak lenni.
Hát ezt majd te elmondod nekem egy másik műsorban, de hogy igen. És ez egyre nehezebb lesz. Tehát a mai sportolók bármilyen sportot néznek, ugye a konkurencia nagyobb, az elvárások nagyobbak, viszont mégiscsak olyan alapdolgoknak meg kell, hogy legyenek, hogy ez sikerüljön. És én hiszek abban, hogy ezt lehet egészségesen, normálisan, és annak ellenére nagyon korán van a specifikálódás, nagyon sok a szülői ráfordítás, akár anyagi, akár időben. Nem szabad ebben senkinek tönkre mennie, mert utána a szülőknek kell, hogy maradjanak, mert a gyerek azt fogja megkérdezni, hogy van-e anyukám vagy apukám, nem csak az, hogy van edzőm, és vice versa sokszor. Hát igen, én hiszek abban, hogy a pingpongban lehet úgyis világelitbe jutni, hogy ezt normális keretek között játszol, és egészséges is maradsz te is, és a környezeted is.
Általában ezek nyernek.
By the way, igen.
Ezek jutnak
és ide, ugye az, azért rossz nálunk Ázsiát példaként felhozni, mert nem látjuk, hogy kik mentek ki a rendszerből, kísérültek meg, kik mentek tönkre, kinek vannak mentális problémái, és a többi, és a többi. Mindig látjuk azt a néhány példát, ami a jéghegynek a csúcsa. De hát egyrészt nem szabad azt másolnunk. Bizonyos dolgokat el kell onnan tanulni, hiszen ők a legjobbak, de nem látjuk azt, hogy milyennek a hátránya, amik nagyon nagy károkat tud okozni az élsport, főleg akkor, hogyha ezt valahogy nem normalizáljuk. Mert akkor hajszoljuk ezt a én leszek az olimpiai bajnok, a világbajnok, stb. És azért van élet utána, van identitás utána, van tanulás utána.
Ezt akkor még nem tudjuk. De vissza Cvikl Dániel volt asztali teniszező, és most már sportvezetőhöz, mert újra váltogatjuk meg az asztali teniszt. Az olimpia után hagytad abba a sérülés miatt. Ugye a csípőd volt a probléma. Akkor már készültél arra, hogy ezt abba fogod hagyni, vagy ez ilyen egészségügyi okok miatt belekényszerít tett téged a saját tested ebbe, hogy ezt itt most fejezd be?
Hát B.
B?
B, mert amikor már 28 éves voltam, akkor éreztem magam, hogy végre megtanultam játszani, hát végre már ennek most van kifutás.
Én képzeld, akkor tanultam meg, hogy akkor gondoltam azt, hogy tudom, hogy kell védeni, amikor már a testem kezdte mondani, hogy jó, de ez most már nem érdekel, hogy te mostanra tanultad meg, most már elég.
Igen, nagyon hasonlót éreztem. Egy hosszabb folyamat után azt éreztem, hogy 28 évesen most, ha van egy érettségem, tudok annyira játszani, hogy tudnék top 30-ban lenne a világon, aztán tudnék EB-n érmet nyerni. Tényleg éreztem, akár egy olimpián tudtam volna szerintem 8-ban lenni. Ez volt az én érzésem, vagy a belső megélésem. De ez pusztán egy testi dolog volt. Én az utolsó két évet már úgy játszottam, hogy fájt a csípőm, csak ezt meg akartam úgy csinálni, hogy én ezt le tudjam magamban zárni. Hát egy furcsa érzés volt, mert nagyon nagy vágy volt bennem, hogy akkor most ezt még csináljam, meg eljussak. Tehát, hogy be tudjam ezt valósítani, amit én elterveztem. Ugyanakkor a testem nem tudtam, hogyha tovább játszom, akkor még nagyobb károkat okozok a testemnek. Ezért egy tudatos döntést kellett hoznom, hogy két héttel az olimpia után már én dolgoztam Oxenhausenben, Németországban sportmenedzserként. Úgyhogy nekem így alakult ez a, amiből sokat profitáltam, de még azért játszottam volna, mert éreztem, hogy ez most az olimpián is azt éreztem, hogy ha egy picit jobban menedzselem a dolgokat, akkor akár tovább is juthattam volna, mert csak picit naív voltam, mert akitől kikaptam tajvani srácot, nekem egy cimborám volt Németországból, ismertük egymást, de alábecsült, én meg kétszer edzettem vele előtte, ott az olimpián, ami csak hiba volt. Mert hogyha nem edzem vele, akkor meg tudtam volna lepni, mert ő neki volt a fejében valami, hogy én milyen játékos voltam, mert ugye ismert gyerekként, vagy fiatalként, ő meg ugye izgult, mert neki is nagy a tét, és meg tudtam volna verni. És hogyha őt megverem, akkor pedig játszottam volna szintén európaival, egy horvát srácot, vagy a Personnal, nem tudom. Ott meg úgy éreztem, hogy úgy is 50-50. Úgyhogy azért még csináltam volna.
Ez bennem maradt akkor. Nem volt rá megoldás, hogy tovább folytasd, tehát semmilyen olyan orvosi beavatkozása nem volt lehetőség, hogy te tovább tud folytatni?
Ugye két éven már azzal a problémával küzdöttem, én még Németországon belül is elmentem a Bayern München, meg a német válogatott orvosi stábjához. Azt mondták, hogy ezt még lehet 15-20%-ot javítani, de nagyon sokat kell vele foglalkozni, amit én éreztem, tehát ez nem volt messze az orvosi vélemény az én érzetemtől, és a csípő protézis kérdése már az meg túl korai lett volna akkor, meg azt már én sem akartam. Aminek amúgy most jött el az ideje, de legalább nyertem 12 évet ezzel.
Ez mindig nézőpont kérdés, hogy nyertél, hogy beszítettél. Hogy által át a sportvezetőre, mondtad, hogy egyik napra a másikra, sőt egy interjúban azt mondtad, hogy inged volt, vettél a táskát, és akkor neki is indult el a civil életnek.
Igazából ahol én voltam 17 éves koromtól 21 éves koromig, az a struktúra épített egy európai akadémiát, és előtte ők már megkerestek, és már akarták, hogy kezdjek februárban az olimpia, de mondtam, hogy most még nekem lenne dolgom ezzel a londoni olimpiával, de akkor már biztos volt, hogy én ott abba hagyom. Tehát ez már elő volt készítve, tudtam, hogy nekem dolgoznom kell, tehát nincs annyi pénzem, hogy most itt tudjak pihenni 6 hónapot. Az volt a tervem a karrierem után, hogy 6 hónapig nem csinálok semmit, mert mentálisan felfrissülök, de erre nem volt lehetőségem. Ezért már biztos volt, hogy az olimpia után én két héttel el fogok kezdeni dolgozni. Ők vártak rám.
Azt kaptad, amit vártál a munkától?
Dehogy is. Te, most visszakérzek, hogy te itt vagy, hogy neked...
Nem, de én kérdezek most.
Nem, hát abszolút nem. Tehát ez biztos, mint a szülőség, bár a szülőség az még nehezebb. Nem, abszolút nem. Én tanultam sportmenedzser szakot TFN, sportüzletet Angliában, de hát az, amikor oda mész, és egy teremben el tudsz tölteni még 8-10 órát gond nélkül, de egy megbeszélésen 3-4 órát se. Tehát teljesen más világ. Nekem volt szerencsém, hogy ott fel tudtam magamat építeni, ki tudtam tanulni, akár adminisztratívan is fel tudtam magam építeni. Erre ez egy nagyon jó hely volt, de hát nem voltam rá felkészülve, nem is nagyon tudtam, hiszen olyan pozíciót kaptam sportmenedzserként, ami nem volt. Egy új akadémia, új tehetséggondozó program, és pingpongban nincsenek sportmenedzserek így, hogy vannak. Nincs ilyen. És akkor ez így viszont nagyon jó lehetőség volt, hogy magamnak tudtam ezt kialakítani. Én utána sokat voltam bent a teremben, csapatmenedzserként, játékosok mentorálásával, és igazából kialakítottam magamnak egy profilt, amiből most már nagyon sokat profitálok.
Tudod, akkor te raktad össze magadnak a saját munkádat végül is. Rájöttél, hogy mit kell csinálja?
Igen, és ugyan az üzleti oldalon, meg adminisztratív oldalon nagyon sokat tanultam, mert ez csak egy német struktúra volt nagyon jó főnököm, hiszen az a nehéz, nem a sportszakma a nehéz. Az is nehéz, mert azt hiszed, hogy tudod, de amikor másnak kell átadnod, akkor rájössz, hogy hát először meg kell találni azt a csatornát, hogy átadod az információt, de az összes többi, akár a gyorsírás, akár a számítógép kezelése, bármilyen management skill, azt meg kell tanulnod.
Mennyire engedted el magát az asztali tenisz, tehát mint versenyző?
Hogy érted?
Hát, hogy úgy már nem érzed magad, hogy ott állsz az asztal mögött, és akkor játszol a játékos helyett, hanem most már úgy távolról nézed őket, hogy ők ott játszanak.
Szerintem ezt a lépést, ezt meg tudtam hozni. Ezzel mindig dolgozni kell egy versenyzőnek szerintem. Én, hogyha visszamegyek a terembe, jönnek hozzám tehetségek, és akkor én foglalkozom velük, azért az mindig egy különleges közeg. Ez mindig jó visszamenni, és nem is akarom elveszteni a teremmel, meg a versenyzéssel, meg ennek az egésznek a különleges atmoszféráját, mert ezt mentálisan az egy teljesen más, mint amikor menedzserként vagy vezetőként gondolkodik az ember. De én szeretem most váltogatni ezt a két hozzáállást, amikor az ember versenyzővel beszél, vagy szülővel, vagy szponzorral, vagy akárkivel, az mindig más hozzáállást igényel. Úgyhogy én az megmaradt, mert onnan jövök, és az ember, hogyha bemegy a pingpong terem, vagy valamit elkezd csinálni, akkor az mindig különleges, de ugyanakkor a próbálok vezetőként is más szemlélettel hozzá tanulni.
Van olyan érzés benned, amikor egy versenyző valamit szerinted elront, hogy ezt te meg tudtad volna csinálni?
Hát persze. Persze. És akkor rájövök, hogy ez semmit sem ér. A jelen pozíciómban ezt egy a hajamra kenhettem már elnézést, és meg kell találnom azt a módját, hogy ebben tudjak neki segíteni. Tehát, hogy ez, én a Boros Tamara, aki a német válogatottnak, a női válogatottnak az edzővel beszélgettünk egyszer, hát neki is 2-3 év volt, ameddig ott ült a lányok mögött, és hát ő így csinálta, de hát ez nem azt jelenti, hogy az ő versenyzője teljesen más, hogy működik, máshonnan jön, más tud technikailag, és ez egy... Igen, nehéz. De vannak olyan versenyzők, akik meg ugye nálam jóval jobb versenyzők. Tehát, hogy top 20-10-5, ott meg nekem kell nagyon azt megnézni, hogy miben tudok hozzáadni, mert én ezt a világot nem ismerem. De ez izgalmas azért.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
Szombat este zsúfolt volt az a tánciskola, és a fénylő labgitár szabad új ritmust vibrál, ami fellobbant és el nem amba, de hát nem csoda, hogy a szívem lángolt, a 20. nyár volt, most vagy soha. Nekem megvolt Amerika, amíg másnak csak az ika, és a rock'n'rollt az összkincsemet elhoztam haza. Mert szólni csak itt tudok, amíg a szívem szólni hagy, hiszen itt voltam én nagyon kicsi, és lettem kicsit nagy, és ez a szív százszor újra fellángol.
Élmények, a magyar sport legjobba.
Itt elkezdett hajrálni a pipi lány, majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig, gyere Egérke, gyere kicsi lány, Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió, Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szemem előtt villan, pakolászok a kicsi szobámban, kihaigálom, amit régen használtam, levezeklem a keserűségem, a megbánást, meg ami más még ezzel jár. Kusza álom, szemem a szádon, figyelek, figyelek rád. Kicsike fény, gyere elő, hova tovább eljött az idő. Kicsike fény, üzen az ég. Valaha voltak, akik ki sem próbálták. Milyen az, mikor elül a szélcsend? Milyen is volt, mikor a lelkük még nem hált? Ücsöröknek a fekete tóban, a feneke táján, ahol ritkán jár csak fény. Kihalászom magamat onnan is én. Sem kell már új. Hihetetlen, hogy vannak itt végül, belezuhan, pedig a mocsárban nincs más. Csak a végzet, várják a véget, nekik ez türelem, de nekem rohanás. Kicsike fény, legyen erőd, tudod, hogy fejben már eldőlt. Melyik az út, amire lépsz, szólok majd, ha túl messze mész. Legyen erőd, mert hív a világ, tudod, hogy szükség van rád itt. Ha te szomorú vagy, mindig szar az idő, amikor sírsz, kint ömlik az eső. Kicsi
Közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Bárhol is jár, nem marad le semmiről. Útközben is átélheti a sport meghatározó pillanatait a körkapcsolásban. Élő közvetítések, interjúk, elemzések minden hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától. A Nemzeti Sport Rádióban. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet nyertek sportolóink a Szegedi Kajakkenu világkupán. Új korszakot ígért a parlamentális demokráciában az új házelnök. Marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Csak nem 50 ezer néző előtt rendezik ma a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, amelyben a sorozatban harmadszor fináléba jutó Ferencvárosa a Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás Arénában. Az FTC 25-ször, a Zete másodszor hódíthatja el a trófeát. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Szegedi Kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőiben a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak négyes magabiztosan győzött 500 méteren. A Mircea Iván, Hídvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente alkotta másik csapatunk, hatodikként ért célba. Kajak 1-es 1000 méteren Csikó Zsóka arany, Kőhalmi Emese ezüstérmet nyert. 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca Kenu páros a harmadik helyen végzett. Szintén 500 méteren negyedik lett a Kis Koréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna, női kajak négyesünk, és ugyancsak a negyedik helyet szerezte meg Kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel. Ezüstérmet nyerte a Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az Eszéken zajló 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon, amelyen a bronzmeccset elveszítő Nagybányai Nagy Anna, Péni István párosan negyedik helyen végzett az összetett puska duett számban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Magyar Péter hamarosan leteszi a miniszterelnöki esküjét. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sulyog Tamás azt mondta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. A Tisza párt alelnöke, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Eskütétele után úgy fogalmazott, olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történetében. Az országház nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona kell, hogy legyen. A házelnök első döntésével elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján. Erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a PAP lengyel hírügynökség.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a Kisföld alatti. A szerelvények csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak. Onnantól a mexikói útig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte napos, gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6-14, holnap 22-28 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mintha ő lenne már jelő. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Step closer.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Tavaly Cvikl Dániel volt a sztoriteniszező, a jelenleg sportvezető vendégem. Figyelj, te nem engedted el ezt a sportágot egyáltalán, én azt látom.
Azért dolgozom benne igazából, szerintem így elég magas szinten vagy a tehetséggondozással, igen.
Megszállott asztali teniszező vagy, ezt így állíthatom. Mert olyan lelkesedéssel beszélsz erről, hogy egy pillanatra nem zökkenték ki az asztali teniszből, hogy még csak véletlenül sem mondtad, hogy vannak olyan kiegészítő sportágak, mint amik, és akkor visszakanyarodtál volna az asztali teniszhez, hogy amik amúgy segítik az asztali teniszt. Amúgy valamit sportolsz még? Az asztali teniszen kívül.
Igen, ugye a csípő miatt most azért limitált, ameddig meg nem műtetem, de hogy teniszezem, úszom, próbálok magammal foglalkozni, de sport azért része volt az életemnek, sport nélkül, vagy nagyon nehéz eligazodni.
Aktív vagy.
Igen. Hát a gyerekek aktívan tartanak, meg a magamat is aktívan tartom. Úgyhogy igen, persze.
Hogy hobbi?
Hobbi.
Na, asztali teniszt hát, mondja.
Ugye engem tényleg érdekel a pszichológia része az életnek is, de olyan konkrét hobbim nincs, hogy most én otthon farigcsálok.
Horgászat, vagy ilyesmi.
Nincsen.
Túra, bringázás.
Nincsen. És mindig nagyon, és nagyon mindent csinálok, és benne vagyok, de hogy nincs egy olyan, és mindig annyira irigyeltem azokat az embereknek, akiknek van.
Neked amúgy van?
Micsoda,
az asztalit.
De ez azt, hogy nem akarom. Igen, és tényleg például a techból nagyon jó volt dolgozni, teljesen más közegben, más sportágat építeni, teljesen más hozzáállással. Az, hogy visszajöttem a pingponghoz, az, de nem akarok csak ebben gondolkodni, és szerintem nem is vagyok így az életben csak a pingpongra fókuszált. Úgyhogy majd egy ilyen igazi hobbi, hogyha lesz, az arra már nagyon várok, hogy megszólít, és akkor én abba belemegyek. Most, hogy a két gyerek munka, kicsit két lak életben, ezt úgy nagyon nehezen
és hol tudsz ventilálni? Tehát hol engedett ki a gőzt? Mi az, mert azért a hobbi az nem is okvetlen arra van egy horgásznak a hobbija, hogy most megfogja a világ legnagyobb halát, hanem az, hogy egy kicsit kizökkenjen és ott legyen, és ha nem fog semmit, akkor is lehet szépednek, mert ott vagy a természetben, csönd van, nem szólnak hozzád, vagy van ott egy másik horgász, aki 6-8 óra alatt 3 mondatot vált veled, és nincs ezzel semmi baj, hogy tehát valahol ventilálnia kell, vagy valahol le kell vezetni a gőzt, hogy valahol meg kell nyugodni ebből a mindennapi pörgésből, hogy nem mindig ugyanazon járjon az agyat, hogy mit kéne csinálni ma, holnap után, azután.
Ugye a saját sportolásom, azért maradtak még barátaim, vagy lettek újak. Ugye nekünk szerencsénk, hogy a feleségem Kata is sportoló, tehát egymásra sok mindent meg tudunk beszélni, és igyekszem egy-két ilyen tevékenységet behozni az életemben, ahol így az ember jelen van, vagy így elfelejti a dolgokat. És, mert ugye az embernek családja van, azt ne feledjük, szerintem az egy nagy váltás, legalábbis, hogy egyéni sportoló voltál, csak magaddal foglalkoztál, elkezdesz ugye foglalkozni másokkal sportvezetőként, plusz meg utána lesz családod, ami aztán arra meg aztán senki nem készített fel, hogy kell gyereket nevelni. Legalábbis engem biztos, hogy nem.
De ha felkészített volna, és kell olyan, mint az iskola, hidd el, hogy megveszed a táskád, és utána találkozol azzal, hogy ez teljesen más, mint amit ott tanultunk.
Igen, úgyhogy próbálok inspirálódni különböző közegekben, és nem sporttal kapcsolatos közegek, de hogyha itthon vagyok, akkor például a kislányunk Waldorf oktatási rendszerben van, és hogy helyileg is nagyon jó dolgokat lehet, szerintem lehet inspirálódni, mert az embernek nincs ideje, sokszor nincs energiája, ki van facsarva így az életben, de vannak olyan vagy podcastokat hallgatok például, és lehet inspirálódni, úgy gondolom, vagy így levezetni a feszültséget, de hát erre úszás, focizni jó lenne, az hiányzik, de a csípő miatt nem tudok, mert az focizás, síelés például nagyon ki tud kapcsolni, azért szeretnék majd jó új csípőket, és akkor
meg
ezeket
lehet. Megbügykölik és mehet utána. Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva?
Hát 5 éven belül mindenféleképpen, amit most elkezdtünk csinálni, vagy csinálok már 4 éve, azt szeretném jól csinálni, szeretnék egy rendszert építeni, és szeretnék az európai pingpongban segíteni európai tehetségeket magas szintre jutni. Egészségesen és normálisan.
Helyet kapnak a magyarok is benne? Kivételezettek vagyunk ebben?
Nem.
Minimálisan?
Nem.
Jó, köszönöm.
Nem. Volt egy magyar kislány a programunkban, vele most nem dolgozunk, együtt úgy alakult a mi kapcsolatunk. Mindig nyitottak vagyunk magyar tehetségekre. Ha van, meg vannak a megfelelő körülmények. És most ebben látom magam abszolút, aztán nem tudom, nekem mindig van egy olyan vágyam, hogy edukációval, oktatással foglalkozni valahogy. Ezt ugye több helyen már próbálkoztam, még erre nem volt meg a mód keret. Egyszer szeretnék majd valamilyen akár
szerintem
ezt
csinálod kell. Most is, amúgy.
Igen,
szerintem úgy beszélsz, úgy viselkedsz, hogy ez így kvázi ilyen példamutatása, meg életvitelszerűen ez így megjelenik nálad. Még hogyha nem is közvetetten, azt hiszed, hogy nem közvetetten csinál, de azért ez szerintem működik nálad.
Igen, igyekszem, és majd szeretnék ezzel vagy szervezetileg, vagy valahogy máshogy foglalkozni. De aztán nem tudom, hogy ugye akár a biznisz világába vezet majd az út, vagy nemzetközi szövetség, vagy akár olimpiai bizottság fele, vagy azt nem tudom. Nincsenek ilyen vágyaim. Tehát amikor elkezdtem sportmenedzserként dolgozni, nem voltak ilyen agendám, hogy hova szeretnék elérni, hanem mindig az, hogyha jó emberekkel jó dolgot, jó értéket teremtünk, és még abból meg is tudok élni, én meg a családom is, akkor az jó. Most nagyon jó helyen vagyok, nagy terveink vannak erre 4-5 évre, hogy olimpiai ciklusban gondolkodunk, azért mi is, és akkor utána az anyacégünk ugye Németországban van, elválik, eddig látom, meg addig, hogy jól legyek, fit legyek, és akkor haladhassak tovább az úton.
Hát minden napról célokból először, tehát minden napról lépésekből először, maratont egy lépésre nem lehet lefutni, sok pici lépés kell hozzá, hogy azt le tud futni, hogy célba érje, akár még vigyorral, vagy mosolyol az arcodon. De hogy utaztál sokat, sok mindent láttál, jó munkád van, egy bakancslistád van, ami így még ott van, és nagyon meg szeretnéd csinálni, és lepjél meg, hogy nem azt a tenisz, és nem munkával kapcsolatos, mert tényleg...
Nem akartam, ez az image alakult ki rólam, hogy én így...
Nem, mert én azt látom, megmondom őszintén, azt látom rajtad, hogy nagyon-nagyon szereted a sportágodat, nagyon ott vagy mellett, minden téren próbálsz nagyon-nagyon sokat beletenni, nagyon sokat próbálsz adni, és nagyon sokat próbálsz bele te is kivenni jó értelembe, és ez szerintem nagyon jó, mert így tud szimbiózisba élni a sportággal, akár alapítvány szinten, akár európai szinten, akár magyar szinten, akár mint volt játékos, akár mint menedzser, szerintem ez így rendben van, de óriási energiákat mozgatsz meg szerintem ezzel saját magadba, és rengeteg energiába kerülhet ez neked, hogy ennyire összpontosítasz magára a sportágra, és ezt így én nem vagyok abban a helyzetben, hogy én bárkinek is tanácsot adhassak, de azért a lazítás egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem okvetlen a horgászat kell, hogy az legyen, ahol 6 óra alatt 3 mondatot változ bárki mással is, és említetted a pszichológiát, a mentál tréninget, vagy a mentális higiéniát, hogy azért az, amikor elengedsz mindent, azért ez egy fantasztikus érzés tud lenni, és ugye arról is beszéltünk menet közben, hogy általában azok érik el a csúcsot a versenyzők közül is, akik játéknak fogják fel az egészet, akik tudnak úgy gondolkozni, hogy megrántják a vállukat, és akkor ez is menni fog. Tehát, hogy ebből is megjelenik nálad. Én ezt vettem észre így a beszélgetés alatt, meg a riportok, meg az interjúk alatt, amiket megnéztem veled, és elolvastam veled kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon ott vagy a témán, és nagyon-nagyon próbálsz ezekkel a dolgokkal napi szinten, és említetted, hogy podcastek, pszichológia anyagok olvasása, hallgatása.
Ilyen laza témák.
Igen, és ez, én imádom ezeket, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de valahogy én úgy vagyok ezzel, hogy néha szeretek így mindent elengedni, és így hátralépni saját önmagamtól is, és én szeretem a munkát, de szeretek hátralépni saját magamtól, és ott adni saját magamat valahol az irodában, de úgy kilépni abból a szerepből, vagy abból a keretből, amiben én naponta mozgok, és jó érzés, mert utána jó érzés visszalépni ebbe az egész szülői, sportvezetői, baráti, párkapcsolati rendszerbe. De hogy én nálad azt látom, hogy ezt így nagyon-nagyon benne vagy, és nagyon meg akarsz felni, talán önmagadnak, de szerintem jó vagy így, tehát hogy ha ez bármit is számít az én véleményem, szerintem meg vagy.
Nagyon-nagyon sokat fejlődtem ebben amúgy, és dolgozom is a mai napig pszichológussal azon, hogy én feldolgozom a traumáimat, és tényleg például az egyik dolog ilyen, akár a kikapcsolás, vagy más dolognak a felépítése, akár csak úgy lenni, vagy elengedni dolgokat, nem pedig nehez tudatosan hozzáállni. Úgyhogy lehet, hogy most ez más volt a kép erről, de nagyon sokat, tehát jó úton vagyok ebben is, tehát hogy most beszélgettünk volna 5 éve, vagy 10 éve, vagy beszélsz
esetleg a
kedves feleségemmel, akkor én azt tudja szerintem mondani, hogy ez azért már jóval jobb, akár a kultúra, akár egyéb. Ugye nagyon nincs az ember élete sportolóként, és lemarad dolgokról. Én a világom nagyon sokat nyílt azóta, és nagyon sokat szeretném, hogy nyíljon, és legyen más is, mint a szakmai dolgaim, ráadásul abban a sportágban benne dolgozom. Ezért például a techból tök jó volt. És hogy bakancslista, hát én nagyon szeretnék egyszer Ázsiában élni, például Japánban mondjuk 2-3 évet, akár sportágtól tök függetlenül. Engem nagyon vonz az ázsiai kultúra. Japán mondjuk különösen, és valahol máshol mást csinálni. Az például, de erre kérdés nehezen válaszolok, mert Kata megkérdezte, hogy neked mik a a vágyaid, mondd, hogy mi az, amit szeretnél, így tudok neked ajándékot venni, vagy akármi, és nem tudtam néhány éve válaszolni. Azon kívül, hogy szeretnék elmenni Liverpool meccsre, de arra sikerült már többször. Úgyhogy engem az ázsiai régió nyelvek tanulása nagyon érdekel, például beszélek néhány nyelvet, de hogy még hozzárakni más kultúrák, akár nem tudom. Most Pozsonyban voltam az U21-es Európa-bajnokságon, és nem tudtak jó, miért lehetne itt élni. De nekem, mondom, az Ázsia az inkább egy izgalmasabb vonal lehet, vagy elmenni, nem tudom, Ausztrália akár, vagy Bali. Úgyhogy ez a kulturális...
Szerintem alakul ez.
Talán. Dani, jó, akkor majd akkor találkozzunk, ne, és akkor...
Jó,
és
akkor rendszeresen, így pár évente...
Igen, a te tapasztalatodra, meg élet tapasztalatodra szükség lesz, mert igen, úgyhogy...
Nagyon-nagyon alakul ez. Vannak olyan sportolók, akik tényleg az egész életüket a sportra áldozták, és nagyon későn kezdtek el kapcsolni civil élet irányába, és jól elhasalnak a végére, mert hogy nagy meglepetés a civil életre arra átállás, mert nagyon más. Tehát ott föl kell építeni egy új pályafutást, ha van rá is egy új karriert, de legalább egy minimum szintet hozni ahhoz, hogy hát a kényelmeshez közel el tudjanak érdegélni párkapcsolatban gyerekekkel, teljesen más kívásoknak megfelelni. Aztán vannak olyanok, akik meg mindenre föl vannak készülve, nem azt mondom, hogy túl készülik a civil életet, de hogy ott is ott akarják elkezdeni, ahol abba hagyták a sportot, és ez talán inkább hasonlít rá, hogy te arról a szintről szeretnéd elkezdeni a civil élet építését, ahol abba hagytad az élsportot, és azt tovább vinni valahova, de hogy arra a szintre, ahol voltál, a civil életbe fölkapaszkodni, az is néhány év. Mert azért ott azért olyan ellenfelek vannak, hogy vetélytársak vannak, akik meg már 10 éve csinálják ugyanezt a szakmát, vagy legalább a te szakmádhoz közeli szakmát űznek, és van egy pici előnyük ezen a téren, bár nincsenek meg talán azok a képességek, amik neked megvannak, vagy mondhatjuk úgy, hogy nekünk megvannak az élsport után, csak meg kell tudni ezeket jól átváltani, tehát hogy hogyan tudod ezeket a sineket úgy átváltani ezekkel a megfelelő váltók, hogy jó irányba menjenek ezek a képességek, tehát a kitartás, a tervezés, a koncentráció, a küzdeni akarás, tudás, a siker és a kudarc kezelése, hogy ezek megvannak bennünk, csak ezt át kell váltani szépen civil életre. Én azt látom, hogy itt kb. 200-zal robogsz megint a civil életedben is, és most megállók vagy... nélkül kb. Amióta elkezdted az asztali teniszt, nem állsz meg, tehát hogy rohansz.
Akartam, ugye rá voltam kényszerítve, hogy ez ne történjen meg, de most, hogy beszélgetünk, és ez ami része az életünknek, hogy Kata nagyszülőnek van egy biodinamikus kertészete, Gödöllő mellett, és nagyon szeretnék a jövőben természet közelben többet abba bekapcsolódni például. Tehát, hogy az egy olyan tevékenység, amivel az ember ad is más embereknek, de közben meg egy teljesen más a növényekkel, zöldségekkel, és az egésszel foglalkozni. Úgyhogy például azt szeretném a jövőben, hogy ezt Kata elkezdi csinálni. Én most az életvitelemből adódóan nehezen tudom ezt, de amikor tudok, segítek. Úgyhogy vannak azért ilyen irányok, tehát a biodinamikus kertészkedés, Ázsia.
Mennyit összeszedünk a végére,
igen, ugye? Igen, de nem biztos, hogy már autószerelő leszek, nem biztos, hogy már villanyszerelő leszek, mint a Csalaci.
Figyelj, én...
De nagyon, tehát hogy a beszélgető, nem tudom, 5 éve, akkor a házzal kapcsolatos dolgokban igazából fogalmam se volt. Most már
nagyon
simán. Most már nem, a Abigail lányunk nem mondja, hogy hát kérdezzük meg a
szomszédot,
a nagypapát vagy a Kata tesóját, hanem már azt mondja, hogy apa is meg tudja csinálni. Úgyhogy rengeteget haladtam, de vágyom is arra, hogy legyen egy horgászatom. Ez egy bármás.
Nagyon jó. Én megmondom, hogy 50-hez közelítek, és azt érzem, hogy rengeteg mindent szeretném megtanulni. Pontosan így a sporton kívül, ami imádok kertészkedni, imádok fúrni, faragni, mindent meg tudok csinálni, mindent meg tudok szerelni. Nem azt mondom, hogy autószerelő szeretnék lenni, de szétkapom az autót, és össze is rakom, hogyha nagyon kell. De hogy ezeket imádom, és ezek iszonyatosan kikapcsolnak, és nagyon színes a világ, és nagyon nagy a világ, és nagyon szép a világ, és rengeteg van még benne, amit nem láttunk, és amúgy annak kell szerintem örülnünk, hogy viszont azt láttuk, amit nagyon sokan nem láthattak, az az élsport. És nekünk van egy olyan kincsünk, amiből mi ezt meg tudtuk tanulni nagyon intenzíven. Tehát mi a koncentrátumot kaptuk, nem a higított verziót az öblítőből. Tehát mi azt visszük magunkkal, tehát azt mi magunkba szívtuk ott, csak itt szépen engedgetjük ki az életbe azokat a képességeket, amikor rájövünk, hogy ez mennyire működni tud az, amit mi megtanultuk akkor, csak egy picit adaptálni kell arra a rendszer, és mennyi csodálatos dolog van az életben, amit még nem azért nem próbáltunk ki, mert becseréltük akkor a sportra, hanem azért, mert akkor azt akartuk csinálni, és teljesen más dolgot tanultunk meg. Mi megtanultuk azt is, és amit most megtanulunk, amit említett, kertészkedés, imádok kertészkedni. Tehát az egy csodálatos dolog, és ezt hidd el, meg lehet tanulni jóval a sport után, semmiről nem vagyunk lemaradva. Én 50-es közel erre jöttem rá, hogy nagyon-nagyon szépen nyílik a világ, de amit a korral már nem lehet megcsinálni, az az, hogy az élsportot elkezdeni, amit mi akkor meg tudunk csinálni. Tehát azt nagyon jó időben megtettük, amit meg kellett tegyünk.
Nekem most az, hogy ezeket az életben is meg kell csinálni, ahhoz, hogy az embernek élete legyen, civil élete, azt a lépést szerintem meg sikerült elérnem. Az, hogy erre legyen ilyen nagyon belső jövő motiváció, vágy, az meg már érzem magamban, hogy nagyon jól esik kertészkedni, nagyon jól esik bármi mást csinálni, és nagyon várom a következő, én még csak 40 voltam, a következő időszakot, hogy ez az embernek itt ténylegesen ez lesz a fontos, nem pedig a munka, vagy bármi más. De hát gyerekek amúgy is erről tesznek, de magamnak is én nagyon izgatottan várom ezeket az éveket, hogy nem is horgászat, de valami más barkácsolás legyen a
hát
középpontban.
A jó hír ez, de az, hogy erről csak te tehetsz majd, mert ez a te döntésed lesz. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Cika, Dániel, hogy elfogadtad a meghívásom. Én nagyon jól éreztem magam, és nagyon jót beszélgettünk. Nagyon sok boldogságot, sikert, hobbit, kikapcsolódást, és nagyon-nagyon sok munkát, és nagyon-nagyon sok energiát kívánok neked az, amit vállaltál egyrészt munkában, és nagyon boldog következő 10-20-30-40-50 évet kívánok még, vagy még annál is többet neked sportágban, sportágon kívül, családdal, kertészetben, bárhol. Legyél mindig ilyen kitartó, legyél mindig ilyen koncentrált és céltudatos, amikor kell.
Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, itt láttam. Nagy öröm volt veled beszélgetni.
Én is köszönöm.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
Szép a ház, legyen úrrá rajtunk az aktuális láz. Induljon a bonsai, essen szép a ház,
indult a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös